Kedves hallgatók! Mai adásunkban Doszpod Endrével ismerkedünk meg az ő tanúságtételén keresztül.
Én annak idén nem vallásos családban nevelkedtem, én a szó mai értelmében inkább felnőtt megtérőnek mondhatnám magam. Mikor édesapám egyszer külföldön dolgozott, akkor édesanyám és drága nagymamám gyorsan bedugtak engem egy első áldozós gyors talpalóra, azóta is hálás vagyok nekik, de igazából ez eltűnt. Az volt inkább a családi gondolatmenet, hogy ennyi elég, ezt nem kell feltétlenül folytatni. Egy valamit plántált ez annak idén a szívembe, hogy van egy jó Isten, akit nekünk szeretnünk kell, és aki szeret minket, és aki a tetejébe mindent tud és mindent lát, előtte nem tudom eltitkolni bármiféle gazemberségemet se. Egy nagyszerű atya a szerető jó Isten tanította nekünk, és ennek eredményeként velem végig egy barátság vagy szeretet volt az Isten felé, semmiképpen se félelem. Én mindig jó barátságban voltam a jó Istennel, még hogyha nem is aktív viszonyban, mert ahogy mondtam, vallásos életet mi nem éltünk, és hát következésében én sem. Pláne nem a formális vallást és liturgiát, templomba járás, még hogyha az ember lelkében esetleg ott is van a jó Isten. A főiskola után 4 hónapra Londonba kaptam egy ösztöndíjat, és tulajdonképpen én itt értem meg. Kimentem gyakornoknak külföldre, és egy teljesen más fiatalember jött haza, aki a Jóisten kézen fogott, aki megértette, hogy ő van. Amikor hazajöttem, az első dolgom volt, hogy bementem a Bosnyák téri templomba, és 5000 forintot gyorsan bedobtam a persejbe. Köszönöm, hálát adtam neki, hogy ő engem meghívott. Úgyhogy én az elmúlt 10, nem tudom én hány évben, én templom környékére se mentem. A Jóisten teljesen megváltoztatta az életemet.
Istennek mindenki számára van külön ötlete, hogy hogyan tudja őt megszólítani. A te esetedben ez hogyan történt?
Emlékszem, hogy Londonba elmentem valami hírlap üzletbe, és ugye fiatalként ezek a szexuálságok úgy vonzották az ember tekintetét, kicsit ilyen okokból is, hogy annak idején nálunk nem lehetett kapni. Ezt tudtam, hogy na, ez nem lehet, mivel ennyire azért nem volt szigorú az én hitbéli buzgóságom. Kis bizonytalankodás után a felső polcról levettem egy ilyen újságot, és elkezdtem lapozgatni. Lapozgattam, amikor is kiderült, hogy valamiért késésben vagyok, összecsuktam, visszatettem, és elrohantam. És akkor vettem észre, hogy ott hagytam az ernyőmet. Visszamentem 2 perc múlva, de már nem volt ott. Na mondom, ez biztos nem véletlen, a Jóisten megbüntetett engem, hogy annak ellenére, hogy tudtam, hogy ezt nem kéne, vagy nem szabadna, előkaptam, figyelmeztetett arra, hogy ezt nem kellett volna. És ez az egy dolog írtó furcsán annyira erősen megérintett, hogy akkor Isten van. Van a Jóisten, és ő aktív, és ő létezik, és közbeavatkozik, és visszajelez, ez erősen beivódott ott a gondolatomban, a lelkemben, és ez nem csak benne maradt, hanem ez nem azt mondom, hogy napról napra, de erősödött bennem. Hogy érzékeltem utána a Jóisten jelenlétét? Ha az emberbe ez a lelkület kialakul, akkor egy csomó mindent, amit előtte akár apró dolgokat csak véletlen szerencsének tartott, akkor innentől kezdik úgy érezni, legalábbis így voltam, hogy ez a Jóisten műve. De ez egy nagyon fontos élmény volt valóban.
És hazajöttél, más ember lettél, már nem engedhetted meg magadnak azokat a húzásokat, amivel jobban lehet érvényesülni az életben.
Igen, számomra nagyra becsülendőbb lett a rendes ember a sikeres embernél. Az ember mindig dicsőíti a sikeres embereket. Ezt én egész máshogy látom azóta.
És mit szólnak ehhez azok, akikkel akkoriban együtt dolgoztál, és a kicsit előre szaladunk az időben, akár most is, hogy te egy más aspektusból látod a világot?
Igazából ennek is volt egy evolúciója. Mindezek ellenére, amit most én itt nagy lelkesen elmondtam, én a jó Istent azért meglehetősen szégyeltem megvallani. Tehát az, hogy én nem bűnöztem erkölcsileg vagy lelkileg, az nem jelentette azt, hogy rólam feltétlenül látható, tudható volt, hogy én vallásos vagyok, és hogy e szerint élek. Iszonyatos nyuszi voltam e tekintetben, sok minden ok miatt, és ez az, ami viszonylag nem túl rég időben megváltozott. Voltam egy kurziós lelki gyakorlaton, ahol az egyik elmélkedésben az volt, hogy merjük megvallani a jó Istent, merjük a hitünket megvallani. És akkor utána volt egy kis beszélgetés, és egyik drága testvérünk ott méltatlankodott, hogy hát ezt miért nekünk mondják, akik ilyen gyakorló keresztények vagyunk. Hát mi mindig megvalljuk a hitünket, mert nem félünk, és akkor én mondtam neki, hogy hát ez nem feltétlenül van így, mindannyian más háttérre jövünk, másban nevelkedtünk, más a jellemünk, az alkatunk, van, akinek ez nem megy ilyen könnyen. És akkor mondta, hogy erre törekedni kell, ő is minden nap küzd ezért, és hogy hajrá, ne szégyeljem, sőt, a szégyellendő, ha nem valljuk meg. És akkor én onnan haza jövén valami erőt kaptam ettől a nagyszerű beszélgetéstől, az egyik kolléganőm gyakran emlegette a Jóistent, az Istenét meg, mi a Jóisten ez. Korábban is bosszantott, egy szót nem szóltam. És hazajöttem Jóisten buzdításával, és a következő alkalommal én mondtam, hogy ezt most ő hagyja abba, én nem szeretném még egyszer hallani. A Jóistentől annyi gyönyörűséget és kegyelmet kaptunk, hogy az ő nevét csak a dicséret és az hála szavaival emlegethetjük. És ez a kolléganőm elnézést is kért, és talán még egyszer-kétszer, ha rá kellett szólni, de akkor már ő kért elnézést, és azóta én ezt nem hallom tőle. Nagyszerű élmény volt átélni, hogy kimerem ezt mondani, és ennek van hatása is. Én azóta merem bátran vagy bátrabban mutatni, elmondani, hogy én hívő vagyok, beszélni arról, hogy én lelki gyakorlaton voltam, hogy mi volt a misén, hogy milyen nagyszerű plébánosunk van.
Mennyire fogadókészek erre az emberek? Mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban?
Most is vannak, akik nem fogadókészek, vagy ellenállást, vagy megjegyzést vált ki belőlük, de ez a nagyon ritka kivétel. Inkább tiszteletet érzek, hogy valaki ezt elmeri mondani, és tiszteletbe tartják azt, ha valaki ezt nem reklámszlogenként, hanem a saját életének a természetességével mondja, akkor ez inkább tiszteletet ébreszt. Vagy esetleg még érdeklődést, hogy hogy is van ez. Nagyon sokszor ekkor derül ki, hogy a másik is vallásos, vagy valami alapjai vannak. Így találtam a munkahelyemen is nagyszerű hívő vallásos kollégákat, barátokat, most már barátom, mert elmertük mondani. Ő is elmerte mondani, és én is elmertem mondani.
Említetted a kóziót, ami által megerősödött a hited és annak a megvallása is. Hogyan kerültél el oda?
Az egyik plébániai társam hívott meg, akivel valamilyen egész más téma ügyében beszélgettünk, amikor is mondta, hogy neki most mennie kell, mert megy a kurzióra. Én kérdeztem, hogy micsoda. Ő mondta, hogy nézzek utána az interneten, ott lehet jelentkezni is. Azt hangsúlyoznám, hogy ő nem mondta azt, hogy gyere, és hogy töltsd ki a jelentkezési lapot. Pont ekkor voltunk ilyen 50 év körüliek a feleségemmel, a gyerekek éppen kirepülő félben, és írtóra kerestünk valami klassz, valami szép dolgot, ami ebben az időszakban az embernek szépen kitölti az életét, a napjait. Megnéztem az interneten, és mondtam a feleségemnek, hogy de van ez a kurzió, ide lehet jelentkezni. És hát azt mondja, akkor ő is megpróbálná, jelentkezzünk mind a ketten, és pont úgy alakult, hogy ő két héttel hamarabb, én két héttel később elmentünk. Emlékszem, hogy az első előadás, vagy a kurzisták nevezik Rojó alatt, első este, akik vezeti az egész kurziót, elmondott három mondatot, beleértve azt, hogy akik itt vannak, nem véletlenül vannak itt. Én abban a pillanatban elkezdtem zokogni, mint a záporeső, hogy miért pont én, hogy miért pont engem hívott ide a Jóisten, akik a legalkalmatlanabb. Ezen a kurzión kiderült, nem elég a Jóistent hinni, meg vallásosnak lenni, meg jámborkodni, hanem tenni kell. Én addig klasszikus vasárnapi misére járó voltam, aki végtelenség meg van elégedve a maga hitéletével, de amikor a szívembe hatolt, hogy nekünk felelősségünk, feladatunk van, és nekünk építeni kell az Isten országát, ez teljesen megváltoztatta nemcsak a gondolkodásomat, azt kell mondtam, az életemet is, és hála mindenhatónak ezt a feleségemet együtt éltük át, mélyen megérintett, hogy nem én vagyok alkalmas, Isten hívott meg engem. Azóta meghívottság érzésem van, amit a Jóisten minden alkalommal hétől hétre, majdnem napról napra megerősít. A nagyon kedves barátunk is erősíti ezt a kurzista lelkületet bennünk.
Nagyon mély nyomot hagyott benned a kurzió, olyannyira, hogy aztán munkatárs lettél. Gondoltál te erre valamikor, hiszen az előbb mondtad azt, hogy mennyire méltatlannak érezted magad?
A méltatlanság érzés, ha nem is múlt el feltétlenül, enyhült. Az első szolgálatom alkalmával egy nagyszerű ihletett társunk mondta azt, hogy a Jóisten nem az alkalmasokat hívja meg, hanem a meghívottakat teszi alkalmassá. Nagyszerű, erős élmény volt, hogy meghívtak szolgálni. És amikor talán a második szolgálatról jöttem haza, én pont egy jó paszban voltam. Minden összejött, gyerekekkel minden rendben volt. Új munkahely, jó helyen volt. Olyan kerek volt, hogy amilyen kerek csak lehet, és akkor mondtam, hogy én korábban azt gondoltam, hogy én mindent megkaptam a Jóistentől. De tévedtem. Mert én akkor kaptam meg a Jóistentől, hogy ez a rengeteg gyönyörűséget, szépséget valami módon, hogy abból egy maroknyit én vissza tudok adni neki. Ez felejthetetlen volt, és azóta is ez lobog a lelkem. Csodálatos dolog.
Többször említetted a feleségedet.
Nagyszerű dolog volt, hogy a Jóisten segítségével egymásra találtunk. Én korábban nem éltem vallásos életet, nem jártam templomba. De amikor mi találkoztunk, akkor mondta, hogy ő gyerekkora óta hívő keresztény és gyakorló vallásos templom énekarba is énekelt. Vasárnaponként misére jár, és ebből természetesen nem akar engedni, ebből nem akarna lemondani. Én mondtam, hogy az én ezért nem vagyok annyira oda, ebben sem olyat nem találtam eddig a templomba járásba, meg ebbe a hitéletben engem vonzana. De ő erősködött, hogy csak azért menjek vele. És valahogy mindig úgy tudta csinálni, az ember nem tudott neki nemet mondani. Így jártam vele vasárnaponként misére, és egyszer mondta, hogy menjünk el a nagymarosi keresztény ifjúsági találkozóra. Ez egy nagyszerű dolog. Még 20 éves fiatalok voltunk, és akkor el is mentünk erre. És ott valami olyan nagyszerű élmény ért, amit én előttem sose éreztem. Szerető lelkiséget, Istenhez közeliséget, szeretetet tapasztaltam, és onnan hazajövet mentem el, tizen nem tudom hány év után gyónni, áldozni, és mikor sok év után újra magamhoz vettem Krisztus testét, akkor bizony én láttam ott röpködni az angyalokat, meg hallottam zengeni a mennyei harsonákat. Az én drága párom segített engem igazából a hitem nem megtalálásában, de megerősítésében.
Ez jelent egy együtt imádkozást, egy együtt gondolkodást is.
Most már igen, de igazából ezt a fajta nagyon erős lelki együttlétet, vagy közös imádkozást a kúziónak köszönhetjük. Mert a mi életünkbe is bekövetkezett az, ami sokaknál, hogy a nagy lelkesedés után jöttek a szürke hétköznapok, a munka, a pályakezdés sorba a gyerekek, és mi is vasárnapi templomba járóká váltunk. Tulajdonképpen azon kívül mindenféle hitbéli élet és aktivitás nélkül. Kaptunk kereszteket is. Volt olyan hosszabb időszak, amikor nehéz helyzetben voltunk. Nekem hosszú ideig nem volt fix rendes állásom. És olyan kegyelmeket mutatott nekünk közben a Jóisten, amik nélkül szegényebbek lennénk most. Soha nem gondoltam volna annak idején, hogy én egyszer hálás leszek azért a Jóistennek, hogy nekem, nekünk kereszteket adott. Az ember megtanulta ebből, és átérezte, hogy nehézségekben is velünk van a Jóisten. Azt a szeretetet, amit én akkor a feleségemtől, a barátaimtól, a hitbéli társaimtól kaptam, azt soha nem fogom elfelejteni. Egészen más, hogy látom azóta a világot, és az emberi gyarlóságot, vagy az emberi nehézségeket, az emberi szenvedéseket. És akkor jött a kurzió, amint említettem, hála Jóistennek együtt kaptuk ezt az ajándékot, és ez változtatott meg újra mindent, ezért lett egy következő megtérésszerű lépcső, itt már nem csak az én, hanem mind a kettőnk életébe. Azt el kell mondani a kurzióról, hogy én azelőtt nem is ismertem a rózsafűzért. És ebben a közegben láttam, hogy ott mondják a rózsafűzért, és ez egy nagyszerű dolog. És most már ott tartunk, hogy nem, hogy én mondom a rózsafűzért, de most már együtt mondjuk ketten, mert ez a kurziós élmény adta nekünk az imádkozásnak ezt az örömét, és a késztetést, hogy ezt együtt imádkozzuk.
A gyerekek hogyan látják a ti életfelfogásotokat, mennyire részesei ennek?
Három gyermekünk van, két lány, egy fiú. Ők most már felnőttek, 28, 27, 25 évesek. Őket mindig igyekeztünk a hitben és vallásosságban nevelni. Pici koruktól ott voltak velünk a misén, már babakocsiba vittük őket, természetesen jártak hittanra is. Nagyon szerencsénk volt, olyan plébániai közegbe kerültek, ahol nagyon komolyan foglalkoztak az atyák a gyerekekkel, tábor szervezéstől kezdve a ministránsokkal való foglalkozásig, és ők azt érezték, hogy ez egy természetes közeg, és ez része az életnek. Otthon is mindig azt látták, hogy a legnagyobb bajban sem mondunk rosszat a Jóistenre. Soha nem kellett azt mondanunk, hogy már pedig most el kell menned, mert teljes természetesség volt a misére, el kell menni, mert ezt kéri tőlünk a Jóisten, rengeteg mindent ad nekünk, nagyon kevés dolgot kér, ez az egyik. De ők azt is látták, hogy mi nem nyavajogva, meg plüszkölve megyünk el kényszerből, hanem mert ez része a mi hitünknek. Ők ezt hittel és szeretettel élték végig. És nekik a hitük máig az egyik legnagyobb érték. Mikor volt a 25. házassági évfordulónk, készítettek nekünk egy kis köszöntőt, és egy lapocskára összeírták azt a 25 dolgot, amit nekünk szeretnének megköszönni. Ne felejtsük el, hogy 3-20-as évei elején járó fiatalról van szó. És akkor így kezdődik ez a kis köszöntő, hogy drága papa és mama, boldog házasságot kívánunk, és nagyon köszönjük nektek, amit tőletek kaptunk, ezek a következők. 1. Orsi, 2. Zita, 3. Gergő, és 4. a hitünk. Nekik, hármójuknak ez volt a legfontosabb, mert volt ebbe, hogy szerető ölelések, meg szép esti mesék, meg jó kirándulások, meg jó légkör, de nekik a hitük volt a legfontosabb, és ezt ők hárman együtt írták, ahogy a szívükből jött. Olyan ajándék volt, hogy azt nem tudom elmondani, de az, hogy párválasztásuk is valami isteni kegyelemből történt, mert mind a hárman olyan párt találtak, akik a jó Istent hívő, a vallásukat gyakorló szerető keresztények, ami a legnagyobb örömünkre, úgyhogy mikor együtt vannak ilyen családi összejövetek, vagy ebédek, és együtt mondjuk az asztali áldást, hát a szemünk harmatozódik, hogy itt a jövő reménysége a Jóisten hitében és szeretetében. Óriási felismerés volt számomra, amikor bérmálkoztam 52 évesen, a családomban utolsóként, a bérmálkozási szertartáson. A püspök atya mondta a beszédében, hogy Isten az embereken keresztül akarja megváltani a világot. Ez nekem olyan döbbenetes megértés volt, ami azt jelenti, hogy nekünk kell tennünk azért, hogy a világ jobb legyen, hogy a világ megváltozzon, és eljussunk egyszer valamikor Isten vágyakozott országába.
Ez ad igazán értelmet az életnek.
Ha az ember meghívásokat kap, akkor fogadja el azokat, mondjon azokra igent. Nem lehet mindig mindent visszautasítani. Ha Jóisten úgy gondolja, hogy alkalmas vagyok, vagy bármi ok miatt meghív, akkor fogadjam el a meghívást, és menjek vele.
Ne kételkedj abban, hogy Isten jó döntést hoz, hogyha te rád gondol.
Ha hívnak a kurzióra, akkor nem mondj nemet. Ha azt mondja, hogy gyere szolgálni, akkor nem mondj nemet. Ha az ő nevébe csinálunk valamit, akkor nem mondd, hogy nem érek rám, ezt nem akarom.
Isten többet lát benned, mint amennyit gondolsz saját magadról.
Igen, azért vagyunk, hogy tegyünk valamit. És ha nemet mondasz egy idő után, nem fog már hívni. Ez az érzetem. Arra kérem a Jóisten, megköszönve, hogy bár arra alkalmatlannak érzem magam, de mégiscsak legyen valóban egy kicsi eredménye vagy hatása annak, hogy én az ő nevébe munkálkodhatom. Azt látom, hogy lehet a Jóisten hitében és szeretetében és ilyen lelkiséggel éli a teljesen hétköznapi életed. Jézus először azt mondta az apostoloknak, hogy én vagyok a világ világossága. Később azt mondta az apostoloknak, hogy ti vagytok a világ világossága. Ez olyan üzenet számomra, hogy most már mi vagyunk, én vagyok a világ világossága, akin keresztül az embereknek meg kell látniuk a Jóistent, hogy ennél nagyobb késztetés szerintem egyikünknek se kell.
Ugye, és milyen jó és szép érzés, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy Isten számít rám.
Igen, ez pontosan így van. És ez egy nagyszerű dolog.
Kedves hallgatók, Doszpot Endre tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
Mindig a jövő épül.